Köszöntlek benneteket. Örülök, hogy itt vagytok. Elismerés hajszolás. Erről beszélünk. És azt emeltük ki az elismerés hajszolás világából, hogy azért van vele nehéz dolgunk, mert mindaz, ami ide tartozik, emlékeztek, két fő nagy csapása van, az egyik a siker, hírnév, népszerűség és a többi, a másik fogadjanak el, szeressenek, törődjenek velem, értékeljenek nagyra, becsüljenek meg. Mind a kettő olyan, amit a társadalmunk egyébként nagyon nagyra értékel, manapság főleg siker, hírnév, like, özön és a többi, de az érzékenyebb lelkűek pedig arra hivatkozunk, hogy a szeretet, az elfogadás, ezek nélkül nincs élet. Ezt nagyon nagyra értékeljük, és ráadásul a belső világunk is, annak az élettana még jobban megerősít minket, hogy amikor elfogadnak, törődnek velünk, gondoskodnak rólunk, észrevesznek, fölfigyelnek ránk, figyelmesek velünk, tényleg elkezdünk jobban lenni. Tehát egy nagyon trükkös séma ez, mert ha csak úgy gondolatokat olvasunk róla, hogy vannak, akiknek nagyon fontos, hogy vigyék valamire, vagy valahova elérjenek, hogy sikeresek legyenek, valamit letegyenek az asztalra, és hogy megbecsüljék őket, szeressék őket, és a többi, re azt mondanánk, hát most ebben mi a baj? És akkor válaszoljuk is meg, nem ezzel van a baj, hanem az ezekhez, az értékekhez fűződő viszonnyal. Ha elég szabad a viszonyom mindehhez, akkor jól tudok lenni. Ha nem elég szabad a viszonyom mindez, akkor pedig rosszul vagyok. És hogy elég szabad-e a viszonyom, emlékeztek, erre használtuk a három széket, hogy milyen érdekes, hogy miközben a ma kultúrája hallatlanul megerősíti azt, hogy éljünk a jelenben, aközben pont azok, akik ezzel a sémával megáldottak, megvertek, ők pont egyrészt a múltban élnek, ahol a séma kialakult, és erre ők érzékenyé váltak, és egyoldalúvá, és a jövőben vannak. Mert azt mondják, ha engem szeretne egy férfi, minden bajom megoldódna. Kellene egy férfi, akkor szeretne, én meg szeretve lennék, és milyen természetes, hogy erre vágyom. Lenne egy nő, és a jövőre vonatkozóan van egy gondolatom, ha ez lenne, akkor milyen jól tudnék lenni. Mindaddig, ameddig ő nincs, ez nincs, amaz nincs, ezt nem kapom meg, azt nem éltem meg, és a többi, addig nem vagyok jól. De az a megrázó, hogy amikor valaki éppen megkap valamit abból, amire vágyott, és amit összekötött azzal, hogy na, ha ezt megkapnám, ezt megélném, és ez lenne, akkor jól lennék, az hihetetlenül csak pillanatokig tart, ideig, óráig. Mert akkor, miután a múlt által meghatározott, és nem elég szabad, ezért rögtön jöhet egy gondolat, jó, de meddig tart ez? Jó, most megvan a férfi, de hát bármikor megcsalhat. Vagyis, miközben a kultúránk azt mondja, hogy élj a jelenben, azok, akik ezzel a sémával és a kultúra által megerősített életformával rendelkeznek, tulajdonképpen mindenhol vannak, csak a jelenben, meg önmaguknál nem. Ez ugye nagyon-nagyon elgondolkodtató. Ha két dolgot ma hangsúlyozunk, az, hogy legyél önmagad, és élj a jelenben. És akik ezzel a sémával vannak, se önmaguknál nincsenek, se a jelenben. Akkor nem csoda, hogy nincsenek jól. Na most, Carl Rogersről kezdtem el beszélni, hogy a sématerápia szakirodalma és Carl Rogers egyaránt hihetetlenül fontosnak tartotta és középpontba helyezte azt a megközelítést, hogy hogyan tudunk jól működő személyek lenni. A szónak olyan értelmében hatékonyak, hogy adaptívak. És erről szeretnék beszélni, hogy ő kutatások és a terápiás tapasztalatai révén hova jutott el. És emlékeztek, raktunk ki 7 széket. Mert ő megkülönböztetett 7 lépést ahhoz, hogy valaki egyáltalán önmaga lehessen, egyáltalán közel kerüljön magához, ebből a szempontból a jelenben tudjon lenni. Akkor megkérdezzük tőle, hogy hogy érzed magad, azt mondja, hogy hát, csodaszép volt ez a síjelés. Ez a havas táj, hát ennél gyönyörűbbet el tudni, elképzelni se tudok. Annál a gyönyörű havas tájnál. Ez milyen lenyűgöző. Mondja arra a kérdésre, hogy hogy érzed magad. És mondhatnám fordítva is. Hát rettenetes, rettenetes. A 61-es villamos. Most is késett. Na most, 7 lépés, még azt tudom mondani, hogy jól vagyok, és ez tükröződhet is rajtam, és ezt ki is fejezem, és meg is élem, és benne is vagyok, és ehhez, ahogyan vagyok éppen, tulajdonképpen jó érzésekkel tudok kapcsolódni. Na, akkor gyerünk, nézzük a pontokat. 1. A jól működő személy. Sématerápia egyik célja. Átéli az érzelmeit. 2. Benne van a tetteiben. 3. Pontosan használja az érzékszerveit. 4. Az információkat a teljes szervezetével fogja föl, nem csak a tudatával. 5. A helyzet összetettségére is figyelve cselekszik az adott pillanatban, de nem csak az adott pillanatra vonatkozóan. Ez jó kis mondat. Jó. Következő. Megbízik a szervezetében, kész a változásra, ha téved. Ez, hogy megbízok a szervezetemben, érzésekben, intuíciókban, fizikai állapotokban, ez nem azt jelenti, hogy tévedhetetlen vagyok. Hogy mindig pontosan azt az érzést érzem, ami a helyzetnek, az állapotnak megfelel. De megbízok magamban annyira, hogy ha most nem is érzek pontosan a helyzetnek megfelelően, erre rá fogok jönni, rá fogok érezni, ezt meg fogom sejteni, a visszajelzésekből ezt meg fogom érteni, és fogok tudni változni vagy változtatni. Idáig jutottunk múltkor. 7. Nem fél az érzéseitől. Bármi érzés legyen is az. Erről majd hosszabban szeretnék beszélni, hogy mi ez, hogy nem fél az érzéseitől, de egy folyamatot mindenképp szeretnék leírni. Miután nagyon sokan többé-kevésbé félünk bizonyos érzéseinktől, érzelmektől, vagy lelki állapotoktól, rettegni is tudunk tőlük, ezért kialakul egy érdekes dolog. Kezd megjelenni bennem egy érzés vagy érzelem, ettől még egész jól is lehetnék. Igen ám, de megjelenik egy hozzá kapcsolódó gondolat, hogy ez rettenetes. Ezt nem érezhetem, ez nagyon ijesztő. Ha ezt érzem, nem leszek jól. Ha ezt érzem, nem leszek boldog. Ha ezt érzem, az nem elég pozitív. Hogy vagy? Mindig jól vagyok. Ez mi már? Jó, de úgy bővebben. Az ember jól van. Akinek van hite, jól van. Jó, de hogy érzed magad? Nem ez számít, hanem hogy jól vagyok. Miért nem lehet azt mondani, hogy félek? Most szomorú vagyok. Aki a hegyvidéken lakik, szomorú vagyok, mert túl sok hó esett. Törnek az ágak a fákról. Tehát félek, vagy valamilyen érzéstől, érzelemtől, lelki állapottól, ehhez kapcsolok egy gondolatot, hogy ezt nem szabad éreznem, mert akkor baj van, vagy baj lesz, akkor boldogtalan leszek, vagy elégedetlen, akkor valami nem lesz jó, és ebből adódik egy hangulat, vagy olyan érzés, ami meg se jelenne, hogyha nem félnék egy érzéstől. Emiatt elkezdek szorongani. Elkezdek aggódni. Elkezdek feszült lenni. Ez megerősít engem abban, hogy azt gondoljam, hogy mindenképpen el kell kerülnöm ezt az érzést, mert lám, milyen rosszul vagyok. Közben itt és most azért vagyok rosszul, mert egy érzésről azt gondoltam, hogy ezt nem szabad érezni. Mert ha ezt érzem, jön a gondolat, az rettenetes és elviselhetetlen lesz, és boldogtalan leszek. Emiatt kezdek el rosszul lenni, nem azért, mert azt az érzést érzem, vagy az közel van hozzám. Érthető ez a folyamat? Azt is mondhatnám, hogy nem túl bonyolult, de mégse szoktunk rá reflektálni. Mi az, hogy félek egy érzéstől? Nem felejtem el, ahogyan terápiára jártam, és persze ott aztán jöttek az érzések dögivel. Mindenféle. Híva hivatlanul, kérve kéretlenül. És akkor szóba hoztam ezt a terapeutának, hogy hát tulajdonképpen nekem még olyan félelmeim is szoktak lenni, hogy meg fogok őrülni. Többször éreztem ilyet. És az is nagyon érdekes volt, hogy amikor közel merészkedtem ehhez a félelemhoz, hogy tulajdonképpen ott és akkor ezt meg is fogalmaztam, most attól félek, hogy meg fogok bolondulni. Érdekes módon megjelent a szabadságnak egy nagyon finom világa, amikor azt éltem meg, hogy eldönthetem, hogy most megőrülök-e vagy nem. Ez aztán igazán meglepetés volt, mert sehol nem olvastam, hogy eldönthetem, hogy meg akarok-e őrülni vagy nem. De azt éreztem, hogy ezt eldönthetem. Emlékszem, tudom, hány évvel ezelőtt volt az utolsó ilyen pillanatom, és akkor úgy döntöttem, hogy nem. Ez az élményem például, hogy eldönthettem, hogy az őrület felé megyek-e vagy nem, még nagyobb szabadságot adott, mert ezt tapasztaltam meg. Hogy ezt eldönthettem. Hát... Azután pszichotikus betegekkel kapcsolatban olvastam nem egy esetleírást. És többször találkoztam ilyennel is benne. Ilyennel is. Nem azt mondom, hogy minden így van, de hogy ilyennel is. Na tehát akkor van valami, a rettegés attól, hogy meg fogok zavarodni, meg fogok őrülni. Az élményem attól, hogy közel engedtem ezt magamhoz, és rájöttem, hogy még el is dönthetem. És a terápián elmondtam a terapeutának, hogy bennem szokott lenni félelem, hogy meg fogok őrülni. Rám nézett, azt mondja, na és? Na ettől még szabadabbá váltam. Hogy valaki így beszél erről, hogy jó, hát akkor rosszul leszel, akkor ott leszel, és akkor az lesz, utána kijössz. És... Hogy még megbolondulni is szabad. Tehát például ez, hogy megőrül léstől való félelem, de ezt nem akarom, ez rettenetes, ha jön, már próbálok menekülni ennek a szelétől is, ezt nem lehet, mert azt gondolom róla, hogy hát akkor vége a világnak, végem lesz, vége, és ettől elkezdek rettenetesen szorongani. Szorongok, és aggó, és vészt. Megvan ez? Például a haláltól való félelem. Most ha nagyon szigorúan veszük, azt mondhatnánk, hogy ha valaki elég közel került a halálhoz, már nem fél tőle annyira. A félelem addig olyan nagyon erős, ameddig a következő történik. Azt mondom, ja, eszembe jut ez, nem szabad ilyesmire gondolni. Semmiképp, ez kiveszi belőlem az összes erőt, akkor nem lehet... Így tönkre megyek meg a kapcsolataim, és ettől elkezdek rosszul lenni. Mert ha kutatásokat nézzük, pont fordítva van. Nem úgy van, hogy minél közelebb kerül valaki a halálhoz, annál nem tudom én, milyen ebbé válik. Éppen fordítva van. Például végstádiumos rákos betegeknél. 5 gyakori módon általánosságban megjelenő személyiség változást figyeltek meg. Hát nem attól, aki félt a haláltól, majd azt gondolt, hogy ennél rettenetesebb, mint ezt el akarta kerülni, és emiatt rosszul lett, hanem akik tényleg közel kerültek hozzá. Láttatok már olyan filmeket, amiben valaki, és minden héten bemutatnak egy ilyen filmet, valakiről kiderül, hogy súlyos beteg, és akkor mit csinál? Mit csinál egy hétig, vagy egy hónapig, vagy egy évig? Mondom, hogy ha valaki a halálhoz közel mell kerülni, akkor mik ezek az általános változások? Egy, szabadabban éli meg a cselekvési lehetőségeit. Hát ez aztán furcsa. Például valaki, aki a halálhoz közel tudott kerülni, nem csak a félelemig jutott el, amire negatív gondolatokat mondott, majd azt el akarta kerülni, és ez még rosszabbul lett, ő azt mondja, miért nem mondhatnék nemet? Hogyha visszaidéztek ilyen filmeket, akkor ezek az emberek sokkal egyenesebben, tisztában azt mondják, nem, ezt most miért csináltad? Én erre nem érek rá. Én most nem, vég, nem csinálom ezt. Ezt csinálom. Ide akarok menni. Nem megyek el oda. Sokkal nagyobb szabadság a cselekvés és arra, hogy azt mondjam, hogy nem, hogy mit akarok és mit nem. Háj, de érdekes ez. Második. Ezeket a személyeket nagy számban jellemezte az, hogy a kapcsolataikban a kommunikáció elmélyült, tartalmasabbá vált. Tehát felejthetetlen, ahogy ez az asszony elmondta azt a történetet, de most csak éppen csak föl akarom röppenteni, mert túl gyakran mondom, ahogy a haldokló apjához odaült, és azt mondta, apa, mondd meg nekem, hogy büszke vagy-e rám. Hát ez a kommunikáció elmélyülése, mert erről nem esett szó, pedig 50 éves a nő, és 75 az apja. De a halál közelében erről most már akkor beszéljünk. Akkor az apa, ahogy mondja, 90 perc után kezdte elmondani. A halál közelében a kapcsolataim és az arról való kommunikáció nagy eséllyel elmélyül vagy elmélyülhet. Annak a tartalma gazdagabbá válik, éppen nem szűkösebbé. Hogy jaj, erről nem lehet beszélni, jaj, ha ezt szóba hozom, jaj, mit fogsz szólni, jaj, majd nem szeretsz, jaj, majd nem fogadsz el. Elmélyül a kommunikáció. Három. Az ilyen személyeket jellemzi az, ami a filmekben is mindig ott van, hogy írnak egy bakancslistát, elmegyek és táncolok a nem tudom én kivel. Elmegy és addig fondorkodik, míg a legjobb táncos fölkéri őt és táncolnak. Ez micsoda? Hogy a halál közelében a pillanatot és a jelennek az örömeit jóval nagyobbra tudom értékelni, miután azt meg is élem. Tehát a pillanat és a pillanatnak az öröme értékesebbé válik. Meg is teszem, bele is megyek. Tehát a halál közelében, végstádiumos rákos betegeknél egyértelműen megváltozik az érték sorrend. Nem az értékrend, mert az még egész kevés. Az érték sorrend. Két dolog történik. Főleg személyes dolgok, emberi kapcsolatok, talán így is mondhatnám, szellemibb dolgok igazán lényegessé fontossá válnak. Olyasmi is, ami addig nem volt fontos. Más dolgok, amik addig fontosak voltak, főleg anyagi dolgok, kevésbé tűnnek fontosnak. Van egy érték sorrend megfordulás, vagy alapvető átrendeződés. Tulajdonképpen az, amikor valakiben az érték sorrend alapvetően megváltozik, az a megtéréshez hasonló állapot. A megtérésnek az egyik jellegzetessége, hogy a személyiség átrendeződik, és egy újfajta értékrend alakul ki. De ezért bizonyos szempontból ez olyan, mintha valaki megtérne. Néztem egy filmet, Afrikában, ha jól emlékszem, Gabonban egy francia ember körülbelül 400 valahány napon keresztül ment végig a dzsungelen. 400 valahány nap, több mint egy év. Teherhordó ottani emberek segítették őt az útján. Hihetetlen fontos információkat gyűjtött össze, fotózott és filmezett. Olyan állatokat tucatjával fedezett föl, amelyeket még soha senki nem látott, főleg nem örökített meg. 400 valahány nap átment, kiukadt a tengernél. És akkor azt mondja, hogy utána visszamentem New Yorkba valami munka egészen furcsán éreztem magam, mert rájöttem, hogy végérvényesen megváltoztam a dzsungelben. Hogy mindaz, ami eddig fontos volt, meg ami ott fontos, főleg a tárgyak, szinte semmilyen jelentőséggel nem rendelkeznek számomra. Ez a nehezebb, ugye 400 nap a dzsungelbe, hogy ezt összehozzuk, de ez is egy módja. Akkor ott kísérte őt valaki, beöltözve rendesen, minden, ő meg ott egy rövid gatyába szaladgált az elefántok között. És akkor elmondta, hát ha jön egy elefánt, akkor a legfontosabb, hogy álljunk meg. Hát miért futnánk el egy elefánttól, ami akkora, mint egy dömper? Hát a dömper elől se futunk, hogyha 120-szal jön, és 2 méterre vagyunk tőle. Azt mondja, meg kell állni, hangosan el kell kezdeni kiabálni. Tudja az az elefánt, hogy kik vagyunk. Ha 1 méterre megközelít minket, akkor legyünk még határozottabbak. Egyébként más esélyünk nincs is. De... Szóval fejezzük ki, hogy mik is vagyunk valakik itt. És az elefánt a legtöbb esetben szép lassan elmegy. Még akkor is, ha a kicsinyével van. Szóval az elefánt elől ne fussunk. Tehát ez a negyedik pont, hogy ha a halálhoz közel kerülök, akkor milyen érdekes, nem az történik, hogy a múltból begyakorlott félelmeim, szorongásaim erősödnek föl a hozzájuk kapcsolódó negatív gondolatokkal, ami miatt kialakul egy olyan lelki állapot, ami miatt tulajdonképpen rosszul vagyok. Miközben úgy értelmezem a helyzetet, hogy amiatt vagyok rosszul, és azt még jobban el kell kerülnöm, hogy kialakul egy lehetetlen kör, mert elkezdek arra figyelni. Ha elkezdek erre figyelni, akkor fölerősödik a félelmem a haláltól, vagy attól, hogy megcsalnak, vagy attól, hogy megint elkések, fölerősödnek a negatív gondolataim. Na de hát ez rettenet, és ezzel elkezdek szorongani, hogy most akkor az életemet úgy kell leélnem. Ez rettenet. Jöjjön az 5. pont. Az pedig úgy szól, hogy igyekeznek, ha valamiről úgy döntenek, hogy azt meg akarják csinálni, azt nem halogatni. Nem mondják, hogy holnap vagy 2 hét múlva, hanem ha lehet, akkor azt most megcsinálom. Ha ezt meg akarom csinálni, akkor megcsinálom. Ha valakivel akarok beszélni, akkor fölhívom. Ha ezt el akarom intézni, azt elintézem. Hogyha ezt el akarom rendezni, azt most elrendezem. 5 pont. Hogyha a halálfélelem számomra az az érzelem, amire azt mondom, hogy csak ezt ne, akkor ez eltávolít pontosan attól, hogy magához a halálhoz közelebb merjek merészkedni. Akkor közelebb merészkedtem, akkor egyszer csak megszűnik nagyon sok negatív gondolat. Nagyon sok. Ennek kapcsán oldódik a szorongásom, az aggodalmam, a folyamatos feszültségem, bizonytalanságom. Az érzésektől való félelem szül negatív gondolatokat, ebből kialakulnak állandósuló negatív érzelmi állapotok, amelyeket azonban félreértelmezünk, és azt gondoljuk, hogy azért van, mert azt az érzést nem sikerült eléggé eltávolítani magunktól. Ezért még jobban aggódunk, még jobban félünk a negatív gondolatoktól, és még rosszabbul érezzük magunkat. Tehát szabad megőrülni, például, ha szabad meghalni. Csoportban a következő gyakorlatot csináltuk, ajánlom nektek is, hogy megírtuk a halotti beszédünket. Hogy mi hangozzék el rólam, amikor meghalok. Hát azóta is emlegetik ezt a gyakorlatot. Próbáld meg otthon megírni, hogy mi legyen az a szöveg, ami majd elhangozzon a temetésen. Fognak jönni nagyon érdekes érzéseid. Ha van elég bátorságod, képes leszel végigcsinálni, és nagy valószínűséggel sírni fogsz. és az nagyon reális lesz és természetes. És hogyha igazán akarsz a halállal dolgozni, akkor érdemes ezt nem egyedül csinálni. Leülni egy kis csoportba, hárman, négyen, de megfelelő közeget biztosítva, mindenki megírja egy óra alatt, és utána elolvashatjátok egymásnak. Az az érdekes, ha valaki ezt életében egyszer megcsinálja, valami alapvető viszonya megváltozik ahhoz, hogy meg fog halni. És nem kell hozzá semmi, csak le kell ülni egy órára, és megírni a saját halotti beszéden. Tehát a következő pont így volt, hogy ha hatékony akarok lenni, akkor fölismerem, hogy mely érzésektől vagy érzelmektől félek, és ezeket a folyamatokat megállítom. Ez volt a következő pont. Megyek tovább. Bárhonnan képes meríteni. A hatékony személy bárhonnan, bármiből képes meríteni vagy tanulni. Annyira izgalmas, hogy különböző szakterületeken, teljesen más területekről hozott ötletek alapján tudnak újításokat eszközölni. Hogy valamit valahol megfigyelt, hogy a mezőgazdaságban az hogy van, majd pedig abból kiindulva egy lélektani módszer dolgoz ki. Iszonyatosan izgalmas, mikor valaki bárhonnan képes tanulni egy másik területre vonatkozóan. Ferenc pápa ilyen, az a meglátásom. Képes nagyon rugalmasnak lenni, befogadónak, és ilyen értelemben tanulni valamit, vagy valamiből. Két történet jutott eszembe, az egyik, elment egy buddhista közösséghez, ott volt, és hát ezt mondják a híradások, hogy tudom én, délután 4-kor el kellett volna jönnie, de olyan jól érezte magát, hogy inkább lemondta a következő programját. Elment valahova beszédet tartani, megvolt a megírt beszéd, és egy kislány elmondott neki egy történetet a híradások szerint. És elkezdett erről a történetről beszélni, hagyta a megírt verziókat. Tehát a következő így szól, hogy bárhonnan, bárkitől, bármivől képesek vagyunk tanulni. Tudtok-e tanulni azoktól, akiket nem szerettek? A személyességről kellett előadást tartani, és a következőt kérdezte ott egy pszichológus, hogy igen, ez tényleg nagyon fontos, a személyesség, meg a személyektől való tanulás, de ő arra emlékszik, hogy volt egy tanár, akit egyáltalán nem szeretett, de a tárgyat nagyon megszerette, amit ő tanított. És hogy miközben megszerette a tárgyat, amit tanított, továbbra sem szerette meg a tanárt. Ez szép. Hogy tudni valakitől tanulni, akit nem szeretünk. Ez alatt azt értem, hogy lehet valaki antipatikus számunkra. Valaki nagyon bosszanthat minket. Valaki az igazságnak képviseleti pont azt a részét, ami minket irritál. Attól az még az igazság minket kiegészítő része. Nagy dolog tanulni azoktól, akikkel szemben negatív érzéseket táplálunk. Az nagy. Tanulni azoktól, akik minket nem szeretnek. És kifejezetten mondjuk piszok módon bánnak velünk. Miért ne tanulhatnánk tőlük? Következő. A hatékony személy társas lény. Megéli a társas lényiségét, különben nem tud hatékony lenni. Vagyis hatékony az emberi kapcsolataiban. Pozitív pszichológia egyik atyát megkérdezték. Miről szól a pozitív pszichológia? A válasz másokról. Ennél jobbat nem lehet erről. Másokról. Na végre ez nem rólad szól. Azért vagy ilyen rosszul, mert azt gondolod, hogy az élet rólad szól. De az élet az életről szól, és nem rólad.
Ameddig azt gondolod, hogy az élet rólad szól, rosszul leszel. Ha látod, hogy az élet az életről szól, már nem vagy annyira rosszul. Csaba testvérnek szombaton volt a születésnapja. És a következőt mondta, meghívták őt egy nagy egészséges életmód táborba, ahol mindenféle gyógynövények és gyógyfüvek és mindenféle egyebek. És akkor megkérdezte a meghívót, hogy miután egy előadást kellett tartania, hogy beszélhet-e a leghatékonyabb orvosságról. Tehát mindenki megörült neki, hogy a leghatékonyabb orvosságról, Csaba testvér ilyeneket is tud, hogy te beszélhetne? A gyerekekről beszélt. Gyerekekről. A legjobb orvosság. Beszélt valami egy órán keresztül, és akkor mindenki nagyon szigorúan nézett, megpróbált humoros lenni, mondott jó történeteket, egyszer csak valaki bejött egy gyerekkel, mindenki hirtelen jól lett. Valamelyik olimpián volt, hogy a dobogóra a második vagy a harmadik helyezett fölvitte a gyerekét. És abban a pillanatban mindenki őt fotózta, és nem a győztest. Ez így volt, és akkor erről cikkeztek heteken keresztül, hogy lehet, hogy nagyon jó pofa ötlet volt, de tilos. Megnyered az olimpiát, 4 év meló, meg ami előtte van, és egy másik valaki odaviszi a gyerekét, mindenki csak vele törődik. Tehát a pozitív pszichológia végre nem rólunk szól, hanem másokról. Ettől elkezdünk jól lenni. Jó, utolsó előtti, tudatosan tanul a tapasztalataiból. Nem csak bárkitől, bármilyen helyzetben képes tanulni, hanem tudatosan tanul. Most a tapasztalati tanulás körét szerintem, ha azt nem tudjuk, akkor hát fölfedezés, gondolkozás, döntés, cselekvés. Fölfedezés, elemzés, értelmezés, döntés, cselekvés, cselekvésből fölfedezés, gondolkozás, elemzés, döntés, cselekvés. Ez a tapasztalati tanulás köre. Mindannyian, akik itt ülünk, valahol gyöngék vagyunk. Valahol. Ez azt jelenti, hogy a gyönge ponton elakad a tapasztalati tanulás folyamata. Hiába elemez valaki zseniálisan, ha nem dönt. Hiába dönt valaki, mint egy politikus reggeltől estig, ha nem gondolkozik. Hiába cselekszik valaki, mindig csinál és csinál és csinál, ha előtte nem döntötte, hogy mit fog csinálni. Hiába fedez föl valaki, élhetsz te 25 országban is, ha nem gondolkozol el azon, ami veled történt. Soha nem ülsz le, hogy igen, itt ez volt, ott az volt, és hogy ebből valami tanulságom van-e. Soha nem vonsz le tanulságokat, mert te átélsz. De nagyon jó, de néha megállok, és igen, megéltem, és ebből mi jön ebből? Tehát például gyilkos galócát ettem, kórházba kerültem. Kimosták a gyomrom. Most ha a gyilkos galócát megéve, amit nem tudom, hogy kell magyarul mondani, tehát miután megetted a gyilkos galócát, és megmenekültél, érdemes egy picit elgondolkozni. Ide jön még egy pont, amit szeretnék bővebben kifejteni. Ez pedig az, amiről tulajdonképpen elkezdtünk beszélni, hogy a hatékony személy képes a jelenben lenni. A jelenben. A döntéseit a jelenben meg tudja hozni, de azok nem csak a jelenre vonatkoznak, hanem az életére. Ezért hatékony. Hát a jelenben képes lenni, ott hozza meg a döntést, de az nem csak a jelenre szól. Szeretnék nektek hiedelmeket mondani, ami ezzel összefüggésben sokakra jellemző lehet. Az első. Azt gondoljuk, hogy ha pozitívan értékeljük magunkat, attól függetlenül, hogy pozitív énképpel vagy pozitív önbecsüléssel rendelkezünk-e, ez mindenképpen jó nekünk. Tehát csak mint valami pozitív szuggesziót kell mondani, hogy én jó vagyok, én nekem semmi akadály az életben nincsen, én bármit, amit eltervezek, végig tudok vinni, az ötleteimet meg tudom csinálni, semmi se lehetetlen nekem, csak akarnom kell. Aki így jár el, két dolog történhet vele. Az egyik, ha pozitív önbecsülése van, ez még akár jó is lehet. Ha azonban az önbecsülése negatív, akkor negatív következményekkel számolhat. Mert belül meghasonlás fog létrejönni. A között, amivel, ahogy a magához viszonyul, meg a között, amit mond. És belül, mert hogy a viszonya önmagához nem jó, hiába mondja, hogy én jó vagyok, és szép vagyok, és ügyes vagyok, elkezd szorongani. Már a gyomrom is fáj. Önmagában azt mondogatni, hogy én vagyok a legjobb, mindenre képes vagyok, azoknál, akik egyébként magukkal nincsenek jóba, inkább negatív eredményt hoz, mint pozitívat. Mert a kérdés, hogy milyen viszonyban vagyok saját magammal. Az első lépés, hogy a magamhoz fűződő viszonyt változtatom meg, nem pedig azt, amilyen mondatokat mondok magamnak vagy magamról. Mert különben nem hiszek magamnak, és egy meghasonlás fogja a kezdetét venni bennem. Ezt mondom, és belül a következő jön. Csak ki ne derüljön, hogy nem is hiszem el. Vajon ez tényleg használ, vagy nem? Te jó ég, most ez ettől jobb lesz, vagy nem? De hát nyilvánvaló, hogy minden nekem se fog sikerülni, de akkor elkezdesz rettegni ettől az érzéstől, mert azt gondolod, hogy ha ezeket a remek mondatokat nem hiszed el, akkor végül rosszul leszel. Emiatt viszont elkezdesz szorongani. Mikor valaki olyan tanácsokat ad, hogy mondjunk ilyen mondatokat, hogy én nekem minden sikerülni fog, ezt egészen ijesztőnek tartom. Mert irreális. Miért sikerülne nekünk minden? Miért tudnánk elérni bármit, amit el akarunk érni? Miért jutnánk el oda, ahova el akarunk jutni? Vagy eljutunk, vagy nem? Hát vagy elérjük, vagy nem? Vagy lesz, vagy nem? Logikus, hogyha belemegyünk ebbe az egy oldalú, így pozitívan, úgy pozitívan a realitással szemben, hogy akkor rosszul leszünk. Második. A boldogság idealizálása megnöveli a boldogtalanság esélyét. Minél inkább idealizálom azt, hogy ha boldog lehetnék, akkor emberi élet az emberi élet, ha mindig boldognak érzem magam. Akkor érdemes élni, hogyha jól vagyok. Szóval a következő pont így szól, hogy a boldog ság idealizálása nagy eséllyel boldogtalanabbá tesz bennünket. Következő. 1980 és 2008 között 350%-kal nőtt az elfogyasztott információ. Ezzel kapcsolatban az a gondolatunk támadhat, muszáj nagyon sok információt fogyasztani, hogy életben maradjunk. Ez egy téveszme. A nagyon sok elfogyasztott információnak lesz aztán egy következménye arra, amikor egyedül maradunk. Mégpedig elkezdünk unatkozni. És az egyedül léttel kapcsolatban megjelenik egy érzés, csak egyedül ne maradjak, mert nem tudom, hogy akkor mihez kezdjek. Akkor mi lesz velem? Na akkor mit fogok csinálni? Ehhez jönnek a negatív gondolatok. Nem, egyedül semmiképp se. Ezért kell az okos telefon. Rengeteg információra van szükségem, és ha ezektől megfosztana az élet, tehát például egyedül töltenék egy napot, az maga lenne a borzalom. Ettől létrejön egy lelki állapot, csak ezt ne. A következő hiedelmünk, hogy nagyon sok információra van szükségünk ahhoz, hogy jól legyünk. Miközben itt megjelenik egy félelem. hogy sok információ nélkül egyedül leszek, ami viszont rettenetes és elviselhetetlen. Ezért ezt el akarom kerülni. Így akkor hogyan leszek ön megjelen, hogyha mindenhol merek lenni, csak magamnál nem merek lenni, mert elviselhetetlennek tűnik. Az a képzetem, hogyha magamnál vagyok, az a legunalmasabb, elviselhetetlenebb állapot. Következő. Ha több dolgot egyszerre csinálunk, akkor hatékonyabbak leszünk. A valóság, ha több dolgot egyszerre csinálunk, akkor kevésbé vagyunk hatékonyak. Elsősorban és főleg nem pusztán csak azért, mert nem tudunk több dologra egyszerre hatékonyan figyelni, mert vagy tudunk, vagy nem, általában persze nem, hanem azért, mert ha több dolgot egyszerre csinálunk, az a képességünk, hogy kiszűrjük, hogy mi a fontos és mi nem, az kevésbé érhető el. Szétterül a figyelem. Sok minden, és a mélységre való odafigyelés nem marad rá figyelem és energia. Ezért hosszú távon, ha több dolgot csinálunk egyszerre, akkor általában kevésbé vagyunk hatékonyak. Következő. Maximális pozitív érzelmek, minimális mennyiségű negatív érzelmekre való törekvésből rosszabb közérzet származik. Ez a valóság. Akkor valaki azt mondja, semmiképp se jöjjenek negatív érzések, mert attól nem leszek jól. Pozitív érzéseket kell élnem, mert attól leszek jól. Ezért arra törekszem, hogy mindig pozitívan érezzem magam, és semmiképp se érezzem magam negatívan. Így felerősödnek azok a gondolatok, hogy bizonyos érzéseket el kell kerülni. Mert ha ezek a negatív érzések megjelennek, akkor nem leszek jól. Ezzel kapcsolatban azonban, mert hogy a negatív érzések megjelennek, mert az az élettel együtt jár, elkezdek szorongani, aggódni és rosszul lenni. Tehát ha valaki maximalizálni akarja a pozitív érzelmeket és minimalizálni a negatívakat, bomba biztosan rosszabbul lesz. Következő. Az emberi kapcsolatok lassúságához érdemes lelassulni, ha jól akarok lenni. Mindaddig nem leszek jól, ameddig nem vagyok képes az emberi kapcsolatok lassúságára lelassulni. Márpedig az emberi kapcsolatokban nagyon sok minden lassú. Rád nézek, és fogalmam sincs, hogy mi van veled. Ezért meg kell kérdeznem. Tulajdonképpen hogy vagy? Az emberi kapcsolatok lassúak. Hát az a természetük a ma világához képest, hogy ahhoz képest lassúak.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.